Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök. Most az előadásnak, tehát ez a címe, hogy az utóbbi 2-3 esztendőben beteljesült proféciák, ugye mondhatná valaki, hogy merész cím, hogyha évszámhoz merészeljük kötni a proféciák beteljesedését. Ezért a mai előadást azzal kell kezdenem, hogy milyen idői proféciák vannak a Szentírásban, amelyek az emberi történelmet keresztül pásztázzák, és főleg azokra a proféciákra leszünk kíváncsiak, amelyek a végső időkre vonatkoznak. Milyen idői kijelentéseket találhatunk a Szentírásban? Itt van a táblán a fejem fölött ezeknek az idői kijelentéseknek a sorozata, méghozzá színekkel is megkülönböztetve és elválasztva. És szeretném most befejező, összefoglaló jelleggel fölhívni a figyelmüket arra, hogy Isten, amikor jövendőléseket adott az emberi történelemre nézve, akkor nagyon sokszor pontos idői kijelentéseket is tett. Ezek az idői kijelentések természetesen bele vannak rejtve a nagy folyamatokba és a profétikus előrejelzésekbe, tehát ezek azoknak tárulnak fel, akik megértik a velük kapcsolatos kijelentéseket is. A Bibliának a leghosszabb idői kijelentése az úgynevezett 2300 évről szóló profécia Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért nem írtam ide igeverseket, de az előadás során mondanám, hogy melyik hol található. Tehát a 2300 éves jövendőlés Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Ugye ez a Bibliának egy olyan hosszú időtávot átfogó kijelentése, hogy szinte úgy bele remegünk, hogy csak nem 2,5 évezredre adott Isten kijelentést. Méghozzá azért biztos ennek a kijelentésnek az értelmezése, és mindannyiunk előtt azért világosodhat meg, mert egybe van kötve egy másik kijelentéssel, az úgynevezett 490 évről szóló jövendőléssel, amely Dániel könyve 9. fejezet 24. versétől a 27. tartó versekben található. Dániel prófétának Isten adott egy óriási nagy időtávot tartalmazó kijelentést, amit a próféta nem értett. Úgy gondolta, hogy a zsidó népre vonatkozik, és úgy gondolta, hogy Isten a zsidó népnek a babiloni fogságát hosszabbítja meg ezzel, hiszen a proféciát Dániel akkor kapta, amikor a 70 éves fogság már lejáró félben volt. Több mint 10 évig kutatta ennek a jövendőlésnek az értelmét Dániel. Mindannyiunk számára példa lehet. Ugye, hogy 70 éves kijelentés, úgy gondolta Dániel, hogy Isten meghosszabbítja a zsidóknak a babiloni fogságát, de ilyen hosszúra. És Dániel nem tudott napirendre térni a kijelentés fölött. És ezért, amikor már elmúlt a 10 év, és még mindig nem találta, hogy hova, mire értelmezze ezt a kijelentést, akkor Dániel újra utána nézett a bibliai iratokban, és Jeremiás könyvében kétségkívül megtalálta, hogy csak 70 éves lesz a fogság. Megint példa mindannyiunk számára, hogyha valamit nem értünk a Bibliában, mindig a Bibliában nézzünk utána. És hogyha valamit akkor sem értünk, ha a Bibliában utána néztünk, Dániel könyve 9. fejezet 2. versétől kezdődik a Bibliának egyik legszebb imádsága, amelyben Dániel kéri az egek Istenét, hogy nyilatkoztassa ki előtte ezt a proféciát. Ekkor kapja Dániel a 490 évről szóló jövendőlést, vagyis az Úristen megnyugtatta a prófétát, hogy ebből a hatalmas időtávlatú kijelentésből az ő népére, a zsidó népre csak ennyi vonatkozik. És ezzel a 490 éves jövendőléssel kapcsolatban, amit nem is bontottam föl, hiszen három döntő eseményt jövendőlt meg eközben az Isten, csak a legfontosabb eseményt rajzoltam fel a táblára, Jézus Krisztus fellépése, kereszthalála és az apostoli missziónak a Palesztinából való kiindulása, ezek szerepelnek a kijelentés, a 490 éves kijelentés végén. Ez egy szabott időpontból indul ki, hiszen megmondta Isten a prófétának, hogy ezeket a proféciákat a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől kell indítani. Tehát attól a történelmi időponttól, amikor a perzsa királyok rendeletet adnak ki, hogy a fogságból hazatért zsidó nép újjáépítheti Jeruzsálemet, de figyeljük meg, hogy nem a templomot csupán, mert arra nézve két rendeletet is kiadtak az 530-as és az 520-as években, hanem a Jeruzsálem újraépítetése felől való rendelettől indul el ez a profécia is, és következtetésképpen ez is. Ennek pedig csak egyetlen egy rendelet felel meg Artaxerxész Longimanus perzsa uralkodónak a 457-ben, időszámításunk előtt 457-ben kiadott rendelete. Ez a 490 éves profécia szó szerint beteljesedett. Amikor keresztelő János és később Jézus fellépett, és azt mondták, hogy betelt az idő, elközelített a mennyek országa, akkor erre a proféciára hivatkoztak. Betelt az idő. Amikor Jézus fellépett, 3,5 évig tanított, meghozta az áldozatát, és utána az apostolok a keresztény missziót elkezdték, akkor betelt az idő, és elkezdődött egy új időszak az emberiség történelmében. Isten tehát egy olyan proféciához kötötte ezt a hosszú lejáratú 2300 éves jövendőlést, ami a történelemben beteljesedett, szó szerint hajszál pontosan, és ezért érthették meg ezt a proféciát akkor, amikor a Biblia mindenki kezébe eljutott, de ezt ugye láttuk a Jelenések könyve sorozatunk kapcsán, hogy ez csak a 18.-19. század fordulóján következett be, amikor emberek kézbe vehették nemzeti nyelven, mindenki számára lefordítva a Szentírást, és a 2300 éves jövendőlés megértése a múlt század 30-as, 40-es éveiben következett be, vagyis akkor, amikor ez a profécia valóságban beteljesedett, hiszen látjuk, hogyha ez a 490 év innen indul ki, és hajszál pontosan beteljesedett Jézus első eljövetelekor, a 2300 év is ugyanabból az időpontból indul ki, és 457-ből, hogyha kivonunk 2300-at, akkor kijön 1843-44 a profécia beteljesedésének dátumaként. Ez a Bibliának a leghosszabb proféciája egyben kijelöli az emberiség végső időszakának, tehát végidejének a kezdő időpontját. Az emberiség történelmének a végéhez mindig egy kérdőjelet szoktunk tenni, azért, mert ennek a napját és óráját senki nem ismeri. De a végső korszaknak a kezdetét, íme itt van már egy profécia, amiből tudhatjuk, hogy a végső korszak kezdete az a múlt század első fele. És ezt a kijelentést, amikor újra láttuk Jelenések könyve 10. fejezetében, azt láttuk, hogy Jézus Krisztus esküvéssel megerősítette ezt a jövendőlést. Ugye Jézus Krisztust láttuk Jelenések könyve 10. fejezetében, mint megváltót, mint győztesen a földre érkező messiást, aki az egyik lábát a földre, a másik lábát a tengerre helyezte, egy kinyílt könyv volt a jobb kezében, és megesküdött erre a könyvre, hogy több idő nem lesz már. Az emberi történelem a végső idejébe érkezett. Ugye azonosítottuk azon az előadáson, hogy mi volt ez a nyitott könyvecske Jézusnak a kezében. A Bibliában egyetlen egy könyv van, ami bepecsételt és zárt könyv, amit szó szerint így mond a Biblia Dániel könyve 8. fejezetében, hogy ez az időszakról való hatalmas látomás, ez igazság, de pecsételt be Dániel ezt a látomást, mert sok napra való. Csak a végső időkben fogják megérteni ezt a látomást, csak akkor nyílik ki a bibliai proféciák, idői kijelentéseknek ez az üzenete tartalma. És Jézus Krisztus megmutatja nekünk Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy már megnyílt a könyv, már megértik Dániel könyvének az idői kijelentéseit, és amikor megnyílik ez a könyv, és megértik ennek a proféciának a tartalmát, azután több idő már nincsen. Több profétikus idő, több nagy szakasz az emberiség történetében nincsen, a múlt század elejétől az emberiség tehát a végső időszakába érkezett. De kedves hallgatók, nem elég egy idői profécia. És általában semmi nem elég a Bibliából, ami egy vagy kettő. A Bibliában nem ez az egy idői profécia jelöli, még nem is mondtam persze, hogy tartalmilag ez mire vonatkozik, csak egyszerűen az évszámokra nézve tettem utalásokat, de így is soha nem elég, hogy a Bibliában egy idői proféciát nézzünk meg, hanem meg kell nézni az összes többit. Így például Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk először az 1260 évről szóló jövendőléssel, úgy mint egy év, két év, fél év, tehát három és fél év, ilyen kombinációban adja meg, tehát a három és félszer 360 kombinációjában, ami ugyancsak 1260, ugyanezzel találkozunk Dániel könyve 12. fejezetében, és ugyanezzel találkozunk Jelenések könyve 12. fejezetében. Ugye ezt már az ezévi sorozatunkban elemeztük. Tehát ez az egy év, két év, fél év, vagyis három és félszer 360, összesen 1260 év, ez háromszor fordul elő a Bibliában, és ehhez társul még egy másik kijelentés, a 42 hónap, a 42x30 számkombináció, amely szintén 42x30, 1260, ami előfordul Jelenések könyve 11. fejezetében, és Jelenések könyvének a 13. fejezetében. És maga ez az 1260 napról szóló kijelentés előfordul Jelenések könyve 11. és 12. fejezetében. Tehát összesen ez az idői kijelentés háromféle idői megjelenéssel 7-szer fordul elő a Bibliában. Tehát ide írnám, hogyha ez az egy profécia, amit eddig áttekintettünk, kijelölte az emberi történelem végső korszakának a kezdetét, ez a másik profécia, ez a másodiktól nyolcadikig szóló profécia, tehát összesen 7 profécia van arról, hogy 1260 évig tart egy hatalomnak, egy az egész középkort meghatározó jellegű hatalomnak a teljhatalma. Ezt a Biblia 7-szer adja meg, tehát most már van nekünk 8 idői proféciánk. Ez az 1260 nap, ahogy a sorozatunkban ezt azonosítottuk, időszámításunk szerint 538-tól 1798-ig a középkori egyházi hatalom teljhatalmának az időszakát adja meg, amikor hatalmat kapott, és amikor elvették tőle a hatalmat. De még ez sem elég, hanem hadd hívjam fel a figyelmüket arra, hogy ha megtaláltunk egy profécia együttest, itt a sárgával jelzett 2300 év és 490 év, a kékkel jelzett 1260 év, akkor azt fogjuk látni, hogy ezek között a proféciák között összefüggés, szó szerinti kijelentett összefüggés is van. Így például Dániel könyve 12. fejezetében, amely egy 1290 éves jövendőlést említ, amelynek a lejárta éppen akkor van, mint az 1260 évnek, a kezdete viszont 30 évvel korábban van. Ez tehát a Bibliának a 9. idői kijelentése a végső korszak kezdetére, aminek a lezárulása szintén 1798. De Dániel könyve 12. fejezete egy boldog mondás kíséretében, ez egy roppant horderejű kijelentés, a Dániel 12. fejezet 12. versében található, azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri az 1335 napot, vagyis év, ugye a bibliai proféciákban a napok mindig éveket jelentenek, tehát van még egy 1335 éves kijelentésünk is, ez a kijelentés, ez már a Bibliának a 10. idői kijelentése a végső időszak kezdetére, amely elindul az 1290 év kezdetétől, de túlmegy az 1290-en, 1335, tehát éppen 45 évvel, tehát éppen 1843-ban ér véget. Tehát a Biblia összeköti a végső időszaknak ezt a kezdetét és ezt a kezdetét. Ráutal arra, hogy akkor kezdődik a végső időszak, amikor egy középkori hatalomnak, egy egyházi hatalomnak lejár a teljhatalma, és megnyílik a szabad kutatás és a szabad hit és vallásgyakorlás előtt az út. Tehát az 1260, 1290 és 1335 éves proféciákat összefűzi a Szentírás, és azt mondja, hogy boldog az az ember, aki várja és megéri ezt az időszakot. Milyen érdekes kijelentés, és milyen jó magunkat ezzel vigasztalni, hogy bár a Biblia tud arról, hogy ezzel az időszakkal a történelem felgyorsul, és a világ soha nem látott nyomorúságok időszakába fog érkezni, de mégis azt mondja az Isten szeretőknek és az Isten akaratát kutatóknak, hogy boldogok azok, akik várják és megérik ezt az időszakot. Tehát iszonyatos a történelem, iszonyatos a modernkori történelem, főleg az utóbbi 200 évben, hogy felgyorsul, ahogy kegyetlenebb lesz, és egyre inkább elviselhetetlen lesz az élet ezen a földön, ezt nyugodtan kimondhatjuk a proféciák szerint, de mégis azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri ennek az időszaknak a kezdetét, illetve a végső időt. De kedves hallgatók, van itt még egy további profécia együttes is, és ez a barna színnel jelzett, és ez már a 11. a sorban. Tehát, hogyha minden proféciát külön számolok, akkor ez már a 11. amelyet láttunk Jelenések könyve 8. és 9. fejezetében, ahol a Szentírás egy másik középkori hatalomnak adta meg a teljhatalmának az idejét, és ez volt az arab, iszlám, illetve a török-oszmán birodalomnak, tehát a török-oszmán birodalomnak és hátterében az iszlámnak a világhatalma, amely 1299-től először egy 150 éves proféciával 1449-ig ér, és onnan egy 390 év plusz 15 napos proféciával 1840-ben jár le, amikor ténylegesen a török nagyhatalom összeomlott, és Törökország, amely addig Európa történetében alapvető szerepet játszott, állandóan fenyegette az európai nemzeteket, egyik pillanatról a másikra, hogyan is nevezték, kelet beteg emberévé vált. Ez tehát, ez a 150 plusz 391 éves jövendőlés megadja a végső időszaknak egy másik időpontját, egy másik kezdetét, és figyeljük meg, hogy micsoda logika van ezekben a kijelentésekben. Egy ellenséges pogány világbirodalom életidejét adja meg a Szentírás itt, megadja a középkori Európa eltorzult egyházi hatalmának az életidejét, és megadja a mennyei ítéletnek a kezdetét, hiszen így hangzik a Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, hogy 2300 estélig és reggelig, vagyis napig, vagyis évig, és kiderül a szent hely igazsága, megtisztítatik a szent hely, elkezdi Jézus az ítéletet a mennyben, de ezen közben a földön is kiderül az az igazság, hogy hogyan lehet Krisztushoz méltó és Krisztussal kapcsolatot teremtő igazi életet élni. Hát remélem, hogy talán nem annyira bonyolult, mint ahogy mondjuk ábra nélkül talán első hallásra tetszhet ez, és főleg azoknak, akik csak az elmúlt előadásokon kapcsolódtak be sorozatunkba. Én ezzel az összeállítással, ezzel a kis sémával azt szerettem volna önöknek érzékeltetni, hogy a Biblia világosan megmondja nekünk, hogy az emberiség történelme a 18. század vége, 19. század elejétől fogva a végső korszakába lépett. Most ezek után tegyük fel a kérdést, hogy miért a végső korszakába? Miért állítja ezt ilyen határozottan a Szentírás, hogy a nagy francia forradalom, a múlt század elejé hatalmas változások, egyházi hatalom, a hűbéri rend végleges elsüllyedése, ugye ami a középkori feudalizmus teljes bukása a nagy francia forradalommal, egy európai nagyhatalomnak a teljes letűnte és a mennyei ítélet kezdete, miért képeznek ezek egy olyan határkövet, ami után már Jézus megesküvéssel megerősíti, hogy több idő nincs, több profétikus idő nincs. Miért érkezik bele a világ ekkor a végső időszakába? Kedves hallgatók, erről a Jelenések könyve sorozatunkban több előadáson is beszéltünk. Volt olyan előadás, ami szinte csak erről szólt. Ez volt például a Jelenések könyve 11. fejezetéről szóló előadás. Itt hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogy fel tudjuk venni az előadásokat, és ha valakit bármely téma érdekel, 25 előadásra duzzadt ugye ez a 2 éves Jelenések könyve sorozat, de ha valaki bármely fejezetnek szeretne utána nézni, vagy az egész Jelenések könyvét szeretné maga előtt látni, akkor megveheti, megrendelheti kazettánként is, de az egész sorozatot is itt azoktól a kedves munkatársainktól, akik ezt felveszik. Na de válaszoljunk most összefoglaló jelleggel arra, hogy miért ez a végső történelmi időszak. Kedves hallgatók, ahogy ezek a proféciák is sejtetik, azért ez a végső történelmi időszak, mert egy hatalmas nagy korszak lezárul ezeknek a jövendőléseknek a beteljesedésével, és ez a hatalmas nagy korszak a középkor. Mi jellemző a Biblia szerint a középkorra? A Biblia hogyan állítja elénk a középkort? A Biblia azt mondja nekünk a középkorról, hogy a kereszténységnek egy óriási eltorzulásának ideje volt a középkor. Ennek az eltorzulásnak az alapjait a 4.-6. század között vetették meg, erről olvashattunk a levél szakaszban, Jelenések könyve első 3 fejezetében, a pergámumi és a tiatírai levélben. Ennek az eltorzulásnak az volt az oka, hogy a keresztény vallás intézményesített rendszere szövetséget kötött az államhatalommal, és hatalmat kívánt a kereszténység, politikai és világi hatalmat kívánt a kereszténység. És aki ezen a földön hatalmat, befolyást akar gyakorolni a tömegekre, hatalmat kíván, csak idő kérdés, hogy eltorzul, ez mindegy, hogy Rómának hívják annak a központját, vagy Genfnek hívják, vagy bármi más városnak hívhatják, és egyháznak hívhatják, ez idő kérdése, hogy eltorzul. Ennek a középkori eltorzulásnak az életideje, hogy úgy mondjam, a masszív eltorzulás életideje 1260 év. Persze most egy előadáson könnyű itt évszázadokat, évezredeket említeni. De egy kicsit megállok, és tessenek belegondolni egy kicsit abba, hogy az emberiség történelmében ilyen hosszú egységes időszak nem volt. 13 évszázad. Erre a 13 évszázadra az volt jellemző, hogy a keresztény egyház és az európai politikai hatalmak annyira szorosan összefonódtak, annyira zárt egységet képeztek, hogy ezt már abban a korban, a középkorban is a trón és az oltár frigyének, vagy házasságának nevezték. Amit az egyház mondott, az mindenki számára kötelező volt, mert hogyha valaki nem akarta elfogadni, ott volt a világi hatalom, amely, ha kellett, kényszerrel és erőszakkal fogadtatta el. És amit a politikai hatalom mondott, azt az egyház szentesítette, úgyhogy az emberiség történelmének valóban egy borzalmas időszaka volt a középkor. Kár, hogy ezt az elmúlt évtizedekben világosra akarják mosdatni, ez valóban sötét középkor volt. És ezután, a középkor után, ami után a hazugságnak, a hamisságnak minden válfaja felvonult, az emberiség történelmében és Európa történelmében a vallás és a keresztény vallás megutált vallás lett. Ezt nagyon világosan meg kell értenünk Jelenések könyvéből, főleg a 11. fejezetből, amely arra is rámutatott, hogy mely államban utálták meg legjobban a kereszténységet. Abban az államban utálták meg a legjobban, Európában, amely államhatalom a legszorosabbra fűzte a kapcsolatait az egyházi hatalommal, abban az államban, amely a népvándorlás kori Európában a leghatatosabb politikai tényező volt, ezért is választotta ki az egyházi hatalom a trón és oltár szövetségéhez, vagyis Franciaországban. Franciaországban született meg, ahol 1000 évig volt uralmon ez a trón és oltár szövetsége. A 800-ban koronázzák császára, ugye, Nagy Károlyt, és 800 és 1798 között csaknem 1000 év van. 1000 évig a legborzalmasabb módon lejáratták a kereszténységet szerte Európában. Ugye az erőszak a hatalom vallása lett. A más vallásokat beolvasztó pogány vallások gyűjtőtégeje lett, és főleg Franciaországban, ahol nem véletlenül először a szellem lázadt fel ellene, tehát a racionalizmus és a felvilágosodás, utána pedig a politikai hadszíntéren is a kitörő francia forradalom híres jelszava az volt, hogy csukjátok be a templomokat, tapossátok el a papokat, a gyalázatosokat, és mindaz, ami a vallással, a kereszténységgel kapcsolatos, beleértve a Bibliát is, ugye, amelyet szamár farkára kötve hurcoltak végig Párizs utcáin, mindez kárhoztatandó, és mindezt seperjük ki az emberi kultúra és civilizáció történetéből, mert a vallás, a babona, az egyház hozta a legnagyobb bajt az emberiségre. Tehát ebben az időszakban azért érkezünk bele a végső időszaknak a kezdetébe, mert egy hosszú időszak lejár, és egy hosszú időszak kitermeli az ellenreakcióját. Az eltorzult vallás kitermeli az ellenreakcióját, az ateizmust. Az emberiség történelmében tömeges méretekben a 18. században jelentkezik az ateizmus. És ez az ateizmus szárba is fog szökkenni. Ez nem csak a felvilágosodással egyenlő. Az ateizmus a 19. században létrehoz egy politikai kultúrát, amely először a szentszimonizmusban, utána a korai szocialista törekvésekben, később a kommunisztikus törekvésekben politikai formát is ölt. Ennek lesz a jelszava, ennek az ateista kultúrának lesz a jelszava, hogy Isten nem létezik, az embernek magának kell kezébe venni a történelem irányítását a természettudományok és a társadalomtudományok segítségével. Egy döntő fordulat játszódik le az emberiség történelmében, a nyílt Isten tagadás és az, hogy az ember a saját maga ura és történelmének a kovácsolója, nincs szüksége vallásra, se kereszténységre, se Bibliára, az ember megáll a maga lábán is, maga is hozhat törvényeket, és mondom, ez az eszme, ez politikai kultúrává is lesz, és ez a politikai kultúra a világnak jó néhány részét meghódítja, és körülbelül az élet ideje csak nem 2 évszázad. Most, amikor a befejező előadásunknak ez a címe, hogy a bibliai proféciák beteljesülése az elmúlt 2-3 évben, itt szeretném megragadni az első konkrét beteljesedést, amiről a Biblia beszél. Az első konkrét beteljesedés az, ami előttünk most játszódott le alig 1,5 évvel ezelőtt, hogy ennek az ateista kultúrának a vezető állama összeomlott. Tehát azzal, amikor 1991. decemberében a Szovjetunió feloszlott, és ennek az ateista kultúrának a vezető, a világon vezető állama, amelyhez a többi kis államok úgy csatlakoztak, mint az anyához a gyermekei, ez összeomlott, ezzel a Bibliának egy hatalmas kijelentése teljesedett be, amely előre megjövendőlte azt, hogy ennek az ateista kultúrának csak egy bizonyos szabott ideig lesz hatása és tere az emberiség történelmében. A Bibliában olvastuk ezt Jelenések könyve 11. fejezetében, hogy ez az ateista kultúra azzal lép fel, azt mondja a kereszténységre, azt mondja a Bibliáról, 2 tanúbizonság jelképében volt előttünk a Biblia, hogy a Biblia és a kereszténység gyötörte a föld lakosait. A Biblia egy fél mondattal szemléltet, hogy az egész ateista kultúránk mi a jelszava, hogy a vallás és a kereszténység és a Biblia gyötörte a föld lakosait. Felesleges terheket tett az emberekre. Az embereket elámította a misztikummal, a túlvilággal, meg a többivel. És kifejezésre juttatja itt az a látomás, hogy az ateizmusnak ez lesz a jelszava, hogy gyötörte, a vallásra nincs szükség, mert gyötörte a föld lakosait. De aztán láttuk a 11. fejezetben, hogy amikor már csak nem úgy látszott, hogy ezt a 2 tanúbizonyságot, az Ó és Új Szövetséget megöli ez az ateista kultúra, hirtelen életlelke adatot beléjük, fölemelkedtek, és a levegőben felmennek az égbe, és látják a föld népei, és elámulnak ezen. Ez a profécia pontosan jelzi azt, hogy az ateizmusnak vége lesz. És a Bibliában azért nincs a Szovjetunióra nézve kijelentés, mert a Biblia pontosan érzékelteti, hogy az ateizmus kiinduló pontja az Franciaországban keresendő, eszmeileg pedig az eltorzult vallás elleni reakcióban keresendő. A Biblia mindig a gyökerére tapint a dolgoknak. Tehát a Bibliában azért nincs a Szovjetunióra, vagy az ateista államokra, vagy bolsevizmusra, vagy bárhogy nevezzük kijelentés, mert ezek csak következmények voltak. Nagyon rövidlátó az az ember, aki nem látja, hogy az ateizmust mi váltotta ki, és az ateizmus miért életképtelen. Ez 2 dolog. Az ateizmust az eltorzult vallás váltotta ki, ezt világosan kell látni mindenkinek. Ha Európában nem torzítják el a kereszténységet, soha tömeges ateizmus nincsen. És a másik dolog, hogy az ateizmus miért életképtelen, mert az ember nem tudja kezébe venni, még egyes emberként sem az élete sorsának irányítását, hát még tömegenként. Tehát az ember képtelen arra, hogy törvényt adjon önmagának. Ami emberi törvények vannak, szokástörvények, jogi törvények, tessenek megfigyelni, hogy az ember mennyire képtelen szabályozni az életet, és mennyire nem tudja az élet alapvető törvényeit. Mert tulajdonképpen ez az ateista kultúra amelyről szólva nem csak a bolsevizmust meg a kommunizmust kell említeni, hanem ugyanúgy említeni kell a kapitalizmust is, hiszen az is velejében ateizmus. Hiszen az is azon alapszik, hogy az ember dolgozzon, az ember maga legyen ura önmagának, az ember úgy érvényesül, ahogy tud. Tehát ne legyenek illúzióink, a Biblia azért sem ad a Szovjetunióra nézve utalást, mert a világkorszakunk egységes abban, hogy mindegy, hogy szocializmusnak nevezik, vagy kapitalizmusnak nevezik, mind a kettő az ateista kultúrára alapul. És azzal, hogy vége van az egyik világrendszernek, és a másik fut tovább, ezzel az ateista kultúrának nincs olyan szempontból vége, hogy kimúlt volna egyszer s mindenkorra, hanem az ateizmus, mint búvópatak, ott marad az emberi szívekben, ott marad az emberi elhatározásokban. A politikai rendszerként ledőlhetett a nagy bálvány, de az embert középpontba helyező ateista kultúra megmaradt. Tehát, kedves hallgatók, azzal, hogy egy nagy világhatalom összeomlott, a Bibliának nem csak a Jelenések könyve 11. fejezetében látható proféciája teljesedett be, hanem a 12. és főleg a 13. fejezetében található proféciája is, amelyben János apostol azt látta, hogy a földi történelem végén egy világhatalom lesz. És ha beszéltünk arról, hogy összeomlott az ateizmusnak a legfőbb politikai gépezete a Szovjetunió, és ez az elmúlt másfél évnek az egyik eredménye, tehát erről még 7 évvel ezelőtt, amikor ugyanez a sorozat folyt itt a Jogi Egyetemen, nem beszélhettünk, nem is láttuk 7 évvel ezelőtt, hogy mi következik, ugye? Azért valljuk be magunknak, hogy nagyon felgyorsultak az események az elmúlt 2-3 évben, de hogy 7 évvel ezelőtti önmagunkat, hogyha fel tudjuk idézni, én azt hiszem, hogy a legmerészebb ember nem gondolt volna arra, hogy 4-5 éven belül ez a monstruózus keleti hatalom összeomlik. De talán arra sem gondoltunk, ami a második nagy beteljesedett profécia, amit így mond a Jelenések könyve 12. és 13. fejezete, hogy a történelem során Európából a súlypont áttolódik Amerikára, amikor egy földet felfedeznek, és a föld segítségül lett az asszonynak, de a 13. fejezetben János apostol már azt látta, hogy ebből a földből egy földből feljövő fenevad emelkedik ki, amely úgy szól, mint a sárkány, de olyan, mint a bárány. Tehát tulajdonképpen a végső idők teljhatalmát, egyedüli hatalmát jelzi itt a Szentírás, és ez a föld azonosítása révén, és itt beszéltünk 2 fejezetet elemezve 3 előadásban összesen, arról, hogy ez a hatalom az Amerikai Egyesült Államok. A Szentírás Dániel könyvétől fogva érzékelteti a nagyvilágbirodalmak sorrendjét, elkezdve az időszámításunk előtti 7. századtól a babiloni világbirodalommal, utána a Médó-Perzsa világbirodalommal, utána Görögországgal, amellyel a súlypont áthelyeződik Ázsiából Európába, aztán Görögország után jön Róma, az ókori a császári Róma, már végleg Európában stabilizálja a történelemnek a fősodrát, de aztán az ókori Róma bukása után jön az egyházi Róma, a középkori Róma, és kialakulnak az európai nemzetállamok, tehát Európa lesz már a történelemnek a központja, de a Biblia arra is fényt vet, hogy az európai történelem is nyugatra tolódik akkor, amikor Európában a legelemibb szabadságjogokat megtagadják az emberektől, az európai államokból a hívő emberek színe java kivándorol Amerikába, és ott egy olyan államot fog létrehozni, amely rövid néhány évtizeden belül le fogja körözni az európai államok fejlettségi fokát, és a Jelenések könyve 12. 13. fejezetében előttünk van az Amerikai Egyesült Államok kifejlődése, de eltorzulása is, és az is, hogy a földi történelem végén 2 hatalom marad a földön. A 2 hatalom közül az egyik a politikai hatalom, a legerősebb politikai hatalom, és ez az Amerikai Egyesült Államok. Vagyis a második nagy profécia, amit a szemünk láttára teljesedett be, és ezt, habár a Bibliának ezeket az összefüggéseit az Amerikai Egyesült Államok elnökei vagy vezetői aligha ismerik. De mégis, amikor a Szovjetunió összeroppant, és ugye a szétoszlás végbe ment, akkor mi volt az akkori elnöknek, a Bush elnöknek az első nyilatkozata, hogy bibliai léptékű változások következtek be a világban, mert egyetlen egy világhatalom maradt a történelem színpadán, és ez az Amerikai Egyesült Államok. De kedves hallgatók, ott a Jelenések könyve 13. fejezete elébünk állít még egy jövendőlést, és ez már a harmadik, ami most itt a szemünk látára teljesedett be, hogy a Földnek a vezető politikai erejét, a legerősebb államhatalmat mindig keresi az az egyház, amely világuralomra tör. Tehát mi volt a középkornak a kezdete is? Hogy amikor Róma látta azt, hogy Európa térképén, ahogy a népvándorláskori népek letelepedtek, Európa térképén a legerősebb hatalomnak a frank királyság mutatkozott, nem véletlenül köttetett szövetség Róma és a frank királyság között, mert az az egyház, amely a legnagyobb tömegeket akarja meghódítani, és amely világhatalomra tör, az természetes, hogy itt a földi történelemben a legerősebb politikai hatalomnak a szövetségét keresi. Ez így volt az egész középkoron át, amikor először a frank királyság szövetségét nyerte Róma, az volt a legerősebb hatalom. Amikor a francia történelem elgyengült, visszanyatlott, akkor a német-római császárság időszaka következett a középkor derekán. Amikor a középkori nemzetállamok lehanyatlottak, és egyáltalán Európa meggyengült, és Amerika vette át a vezetést, és ugye ez protestáns volt ez az Amerika, akkor valóban egy kis interregnum következik be, és Róma nem találja a szövetségest, hiszen európai hatalmak között nincs is. De a történelem végéről azt olvassuk a Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy ez a tengerből feljövő fenevad, amely mindig Rómát jelképezi, és ez a földből feljövő fenevad szövetségre jut, méghozzá úgy, hogy a földből feljövő fenevad készíti el a tengerből feljövő fenevad hasonmását, és terjeszti el az egész világra. Ez mindig szabály, szóval ez, mondom, hogy mindegy, hogy most Róma, Genf, vagy Washington, vagy bármit egyházat, államot mondhatunk, az az egyház, amelynek bevallott célja az, hogy az egész föld felett úr akar lenni, az mindig a legerősebb politikai hatalomnak a szövetségét keresi, hogy azzal karöltve a céljait meg tudja valósítani. Kedves hallgatók, ez, hogy hogyan lép szövetségre a protestáns Amerikával a katolikus Róma, a történelemnek egyik legkülönösebb fejezete. Ez is a szemünk előtt teljesedik be. Mert sokan ezt nem gondolták volna sem 100 éve, sem 50 éve, de még talán 20 éve sem, ami 1984-ben, tehát idestova 9 éve megtörtént már, amikor a világ hatalmi helyzetében az akkori álláspont az volt, hogy akkor már 6 éve volt egy lengyel pápa Róma trónján, egy nagyon energikus amerikai elnök 4 éve választatott meg, ez régen volt, és 1984-ben milyen érdekes dolog, hogy régen elnök elérkezettnek látta az időt, hogy Amerika történelmében olyat tegyen, amit senki nem gondolt volna, hiszen 1867-ben az amerikai szenátus kimondta, hogy Amerika csak azokkal az államokkal vesz fel diplomáciai kapcsolatot, amelyek politikai államalakulatok, egyházakkal nem vesz fel diplomáciai kapcsolatot. Ugye kimondták a múlt század közepén az akkor még a liberalizmusért és szabadságért küzdő amerikai politikai vezetők, hogyha az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatot venne fel egy egyházi hatalommal, ez hátrányos megkülönböztetésre juttatná Amerikának azokat a polgárait, amelyek nem tartoznak ahhoz az egyházhoz. Ezért 1951-ben, amikor Truman elnök először akar diplomáciai kapcsolatot felvenni a Vatikánnal, nem sikerült neki, mert a szenátus leszavazta. Milyen megdöbbent, hogy 1984-ben olyan simán átjutott ez a dolog, hogy Amerika nagykövetet küldött, Vatikán pedig nunciust Amerikába. Az Amerikai Egyesült Államok, amely a világ vezető hatalmává azért nőhette ki magát, mert a vallást és az államot külön választotta, és ezzel az emberi érvényesülésnek szabad utat engedett, hogy a vallásáért senkit ne üldözzenek. Ez az Amerikai Egyesült Államok egy-két évszázad leforgás alatt oda jutott, nyilván a maga belső meggyengülése, a lakosságának az elerkölcstelenedése következtében, hogy felveszi a diplomáciai kapcsolatot a kereszténység legnagyobb hatalmával, Rómával, és kifejlődik Amerikában egy olyan mozgalom, amelyet talán sokan olvastak, hiszen a magyar lapok is szinte a kezdet-kezdetétől cikkeztek erről a mozgalomról, az erkölcsi többség mozgalma a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amely mind a mai napig létezik, több millió tagja van, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy újra egyesíteni kell az államnak és az egyháznak az erőit, mert Amerika szétforgácsolódik, a demoralizálás olyan hatalmas, hogy Amerika nem tud egységben maradni, és maga Reagan elnök kezdeményezte azt, hogy újra vezessék be a kötelező imádságot, a kötelező vallás oktatást az iskolákba, tehát hogy az állam és az egyháznak ez a külön választása, amit kimondtak a nemzeti alkotmányok, kimondott az emberi és polgári jogok francia nyilatkozata, kimondott az 1776-os amerikai függetlenségi nyilatkozat, hogy ez túlhaladott dolog, ezt nem lehet fenntartani. Nos hát ez is a szemünk látára teljesedik, tehát nem csak az, hogy Amerika a világ első állama, hanem az is teljesedik, hogy az Amerikai Egyesült Államok feladni látszik legalapvetőbb vívmányait, amelyek a vallásszabadságot biztosították, és ezért mutatja be a Szentírás jelenések 13. fejezetében úgy, mint egy földből feljövő fenevad, amely a tengerből feljövő fenevad hatására él és cselekszik. De kedves hallgatók, itt kell rámutatnom most egy negyedik teljesedésre, ami szintén a szemünk előtt teljesedik, hogy a Bibliában az is benne van, hogy a végső történelmi időszakban az európai államok is visszanyerik nagy befolyásukat. És ez az, amit valóban megint csak az elmúlt 2-3 évben láthatunk, hogy az európai államok is, főleg a kelet-európai államok, amelyek felszabadultak, amelyek lerázták ugye a keleti totalitárius rendszereknek a nyűgét, ezek a kelet-európai államok felgyorsítanak bizonyos világfolyamatokat. Ezt már szinte mindenki érzi, hogy nem csak európai folyamatok gyorsulnak fel, tehát például egységes Európáról beszélnek már több éve, hanem világfolyamatok is felgyorsulnak, ami az előbb jelzett amerikai folyamatokkal párhuzamos, a vallásnak és az egyházaknak a politikai életbe való beemelésének mind nagyobb kívánása. Jelenések könyve 17. fejezetéből szeretném olvasni az európai államoknak a végső időkre vonatkozó jövendőlését, ami megint csak itt az elmúlt 2-3 évben teljesedik be a szemünk láttára. Azt mondja a jelenések könyve 17. fejezetében a 12. verstől. A 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Kedves hallgatók, itt hadd emlékeztessem önöket, félbeszakítom egy kicsit a felolvasást, hogy mi ez a 10 király. Ez a 10 király először Dániel könyve 2. fejezetében fordul elő, amikor Nabukodonozor látja azt a hatalmas szoborkolosszust. Feje aranyból, vállai, karja ezüstből, oldala, hasa, részből, bronzból, lábszárai vasból, és a 10 lábúja vas és cseréb elegyéből van ennek a szoborkolosszusnak. Ez is milyen szemléletes, hogy a történelem egyre gyengül, és a végső időszakban már olyan a történelem, annyira gyenge a régi aranyhoz, ezüsthöz, bronzhoz képest, mint amilyen gyenge az agyagnak és a vasnak a vegyüléke. És amikor látta ezt Nabukodonozor király, és a megfejtést megadta neki Dániel próféta, akkor teljesen nyilvánvaló lehet előttünk, hogy az ókori Róma bukása után az ókori Rómából kinövő nemzetállamok, ez a 10 lábúj, ugye a római hatalom helyén kialakuló európai államok jelképe. Tehát már a Dániel könyvek 2. fejezetétől ez a 10 lábúj, amit látunk, egy globális szám, ugye mert sokkal több állam volt akkor is Európa térképén, meg ma is több van, közel 30. Tehát ez egy globális számban megadja, hogy az európai államok döntő szerephez fognak jutni a római birodalom bukása után. Most a Dániel második fejezetének a megismétlődése a Dániel hetedik fejezetében található. A Dániel hetedik fejezetében Dániel próféta lát álmot, a fenevadból kijön 10 szarv, és ez a 10 szarv ugyanaz, mint a 10 lábú, így teljesen párhuzamos a látomás, és ott is mondja a Szentírás szövege, hogy az a 10 szarv, amit láttál, 10 király, tehát 10 hatalom, 10 ország. Ugyanaz, mint a 10 lábú, ez a 10 szarv, megint csak az európai államoknak a jelkép, ugye a fenevad Róma jelképe, és a fenevad fejéből, hogy kijön ez a 10 szarv, és aztán persze ott van még egy másik látomás is, hogy egy kis szarv növekszik, 3 szarvat kiszakít, és fölébük növekszik mind a megmaradt 7 szarvnak. Nagyon szemléletesen mutatja Róma továbbélését, tehát az ókori Róma után a középkori Róma, ahogy az egyházi Róma fölébe kerekedik a világi hatalmaknak, az európai nemzetállamoknak. Tehát Dániel könyve 2. és 7. fejezetéből teljesen nyilvánvaló már, hogy mit jelképez a 10 lábú és a 10 szarv, ez 10 király, mindig az európai államoknak a jelképe. Tehát itt a Jelenések könyve 17. fejezetében, amikor azt mondja, hogy a 10 szarv pedig, amelyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok 1 óráig a fenevaddal, itt történelmi időszakról szól a látomás, és most tessenek figyelni. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Tehát azt mondja itt a Szentírás, hogy Rómának nem csak egyedül az Egyesült Államok lesz segítsége, hanem az európai államok is. Az európai államok is az erejüket és a hatalmukat a fenevadnak adják. Teljes erejükkel azon fáradoznak, hogy ezt a hatalmat, ezt az egyházi hatalmat megerősítsék. Tulajdonképpen ma látjuk döbbenetes módon ennek a beteljesedését, az európai államoknak az egyértelműleg a keresztény demokrácia irányában való eltolódását. Minden európai államban és főleg Kelet-Európában a keresztény jelző az mindennapos szóhasználatot nyert. Keresztény, keresztény, keresztény. Ugye keresztényé kell tenni az országokat, vissza kell hozni a keresztény erkölcsöt. És ennek a biztosítéka a háttérben természetesen az a hatalom, amelynek a legnagyobb történelmi tapasztalatai vannak arról, hogy a vallást és a politikát hogy lehet a legszorosabban összefűzni. És hogy világos legyen előttünk ennek a hatalmi egyesülésnek a jellege, a 14. vers még hozzáteszi, hogy ezek, mármint a fenevad és a 10 király, ezek, a bárány ellen viaskodnak, de a bárány meggyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele való elhívottak, választottak és szentek is. Kedves hallgatók, érdekes egy profécia ez, mert ez kimondja azt, hogy csak a bárány eljövetelével szűnik meg ez az összeurópai hatalom. Európa egységesülése hatalmas léptekkel fog előre haladni. Az európai államok egységesülni fognak. De ugye érzékelteti a profécia itt is azt mondja, hogy 1 óráig lesz majd hatalom az európai államok és a fenevad között. 1 óráig, tehát nagyon rövid ideig. Hogyan érzékeltette ezt már Dániel könyvének a 2. fejezete? Hogy a vas és a cserép nem tud elegyedni hosszú ideig, csak rövid ideig. A vasra rátapad az agyag, de azt egy kicsit megszikkad, lepattogzódik róla. Nem fognak elegyedni hosszú ideig. De ez a folyamat hatalmas léptekkel fog előrehadni, és egy bizonyos óráig szövetségre jut, lesz egységes Európa, és ennek az egységes világnak a döbbenetes körvonalai ugye úgy állhatnak előttünk, hogy amikor a világon egység van, a fenevad, a földből feljő fenevad és a 10 király egysége, akkor valami egészen sötét és borzalmas időszak köszön be a világra. Mert amikor ezen a világon egység van, nagy hatalmak, politikai erők, egyházak és államok között egység van, akkor csak egy fél mondattal ennyit tudunk erről mondani. Ez ugyanaz, ami már a történelemben megvolt 1260 évig. Ez ugyanaz, ami a középkor volt. Ugyanaz az elnyomás, ugyanaz az erőszak, ugyanaz a végső időkben persze különböző ravasságokkal elegyített, de embereket elnyomó gépezet, amitől már az emberiség épp eleget szenvedett 13 évszázadig. De hogy itt a karmesteri pálcát a háttérben micsoda hatalmas erő tartja a kezében. Azt jelzi, hogy az emberek elfelejtkeznek, hogy 13 évszázadig mitől szenvedett az emberiség. Az emberek elfelejtkeznek arról, hogy mi volt akkor, amikor, ha valaki mást gondolt, főleg ha mást mondott, vagy másképpen élt, akkor ezért választhatott a különböző kínzási nemek és a halálnemek között. Miért felejtett el ezt az emberiség? Az ateizmus közjátéka miatt. Az ateizmus után az emberek vágyva vágynak a vallásra, és egyáltalán minden olyan dologra, amire az ateizmus nekik nem tudott választ adni. A misztikumokra, a csodákra, az úgynevezett beazonosíthatatlan jelenségekre, hogy már tudományos nevet is adtak ezeknek a dolgoknak. Az emberek kapva kapnak mindenféle rejtett, okkult, misztikus dolog után, és az emberek azért felejtik azt, hogy az államnak és az egyháznak a szövetsége micsoda sötét időszakokat eredményezett, mert az embereknek a tapasztalatában az elmúlt évtizedek vannak, hogy szokták mondani, elmúlt 3-4 évtized, amikor az ateizmus ki akart írtani minden felsőrendű erő iránti vágyat és gondolatot, és az emberek úgy gondolják, hogy most jött el a nagy időszak, most jött el a békesség és biztonság időszaka, ahogy mondja Pál apostol az első tesszalonikai levél 5. fejezetében. Vagyis egy hatalmasan megcsalatott emberiség képe rajzolódott elénk Jelenések könyvéből. Ha Jelenések könyvéből ki kellene választani a legdrámaibb kijelentéseket, én azt hiszem, hogy a 13. fejezet egy-egy kijelentését választanánk ki. Mit is olvastunk itt? Az egész föld csodálva követi a fenevadat. És azt mondják, kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. Tehát az egész föld, azt mondja, az egész föld csodálva követi a fenevadat. Vagy a Jelenések könyve 17. fejezete, amelyben látott János apostol a nagy vizeken ülni, ugye látta a fenevadat ülni, és rajta a parázna asszonyt, ugye a hamis egyházi hatalmat és az egyházak szövetségét, amelynek a kezében kívül nagyon szép serleg, de belül undoksággal és utálatosságokkal teli serleg volt, és ennek a borával lerészegítette a föld lakosait. Ez, hogy a föld lakosait, a nagy tömegeket elámítanak, hogy azok csodálva követnek hatalmakat, eszméket, hogy a föld lakosai lerészegednek. Ézsaiás könyve 24. fejezetéből származó profécia, amit a Jelenések könyve mellé talán a legszorosabban tehetünk, amikor azt mondta Isten a próféta által, a földi történelem végén olyan lesz a föld, mint egy részeg, és meglódul, mint egy kaiba, és elvágódik, és nem kél fel soha többé. Milyen megdöbbentő kijelentések. A föld olyan lesz, mint a részeg, mint a vihartól hányt vetett kaiba, és elvágódik, és nem kél fel soha többé. Kedves hallgatók, az előadást a vetítés előtt föltétlenül ezzel az utolsó kérdéssel kell befejeznünk. Mi itt a reménység? Van-e itt reménység? Egy ilyen sötét történelmi tabló hátterén, amikor a Jelenések könyvében lovasokat láttunk előviharzani, trombiták szólaltak meg, csapások jöttek, aztán a végül a 7 csapást láttuk a 15. 16. fejezetben. Nagyon sok ember azt mondja, hogy olyan borzasztó ez. Érdemes erről beszélni? Hát majd, hogyha odaérünk, majd meglátjuk különben is, de hogy előre nem valami huhogás ez, vagy állandó veszélyérzet, vagy túllicitálása a bajoknak és a veszedelmeknek. Hát valami reményt kell adni az embereknek, valami távlatot kell adni. Kedves hallgatók, remélem, hogy a sorozatunk során észrevették, mert hiszen ezekkel is külön fejezeteket töltöttünk el, hogy magában Jelenések könyvében milyen csodálatosan bontakozik ki a reménység. Jelenések könyve nem azt a reménységet nyújtja nekünk, hogy a Föld túléli ezeket a katasztrofális eseményeket. Jelenések könyve nem azt mondja, hogy bízzunk, ha nem ebben az erőben, hát abban az erőben, majd jön most egy ilyen kormány, most majd egy ilyen hatalom, esetleg most egy ilyen uralkodó, vagy egy ilyen ember, aki hát átlátja ezeket a dolgokat. A Biblia azt mondja a 46. Zsoltárban, hogy a végső időre az lesz a jellemző, hogy nemzetek mozognak, országok inognak. A végső időben senki nem tudja kézben tartani, se a maga országát, se a maga egyházát, felekezetét, beindulnak a végső nagy folyamatok. És ezek a végső nagy folyamatok olyan, mint a szabadesés, vagy a nehézkedés, viszik előre a világot, ezeket föltartóztatni nem lehet. Hogyan kezdődött Jelenések könyve? Mi volt az első fejezet első három versében? Ez Jézus Krisztus apokalipszise, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük. Amit Jelenések könyve leír, ezeknek meg kell lenni. Nem azért, mert az Isten szabja rá a világra. Nem azért, mert az Isten erőlteti, hogy így legyenek a dolgok. Itt is érvényes az, amit az apostolok cselekedetei 4. fejezetében olvashatunk. Azt mondták az apostolok, föltámadtak a föld királyai és a fejedelmei, hogy véghez vigyék azt, ők vigyék véghez azt, saját elszánásukból, amikről a te terved és a te tanácsod előre rendelkezett. Mindenkinek megvan a szabadsága, államhatalmaknak is, egyházi hatalmaknak is, politikai vezetőknek is, egyházi vezetőknek is. Hogy most ők úgy gondolják, hogy ők alakítják a történelmet, és ők viszik előre a világot egy vágyott aranykor felé, ez az ő felfogásuk, ennek jegyében cselekszenek. A Biblia rámutat, hogy ez egy hamis felfogás. A Biblia rámutat, hogy ez egy Istentől elrugaszkodott, és egy velejében ateista felfogás. Úgy, hogy a második Zsoltár mondja, hogy az emberek, a nagy tömegek és a vezetők azt akarják kifejezni, hogy lerázzuk az Isten bilincseit magunkról. Majd mi alakítjuk a történelmet. Itt mindenki szabadon cselekszik. Valóban a szabadság tökéletes törvénye fog megítélni mindenkit, hogy a Jakab levele első fejezete mondja. De Isten előre megmutatta a súlyos sötétség mellett a nagy reményforrást is. Isten a Jelenések könyvében megmutatta, hogy miknek kell meglenni, és nem csak a sötétséget láttuk ennek a könyvnek az átvétele során. Nem tudom, hogy visszatetszenek-e emlékezni, hogy micsoda csodálatos világosságokat láttunk. Például ott van a Jelenések könyvének a 3. fejezetében a Filadelfiai levél. A Filadelfiai levélben az a csodálatos kijelentés, hogy a végső időkben is lesz igazi közösség, az Isten kezében egy igazi kereszténység. Ugye a Filadelfia annyit jelent, hogy testvéri szeretet, amely közösségben a testvéri szeretet lesz az uralkodó. Jelenések könyve 10. fejezetében láttuk, hogy hogyan fogja Isten elindítani a végső időknek a keresztény mozgalmát és egyházát, amely az egész világot fel fogja rázni. Egy nagy csalódás által indul ez a mozgalom. A 10. fejezetben láttuk ennek a beteljesedését. Aztán ott láttuk Jelenések könyve 7. fejezetét az elpecsételtekről, akik az Isten oltalmát élvezik, akik a végső időkben mentesülnek a részegítő italtól, de nem azért, mert Isten így rendelkezik, hogy Isten eleve balra meg jobbra állított embereket, hanem azért, mert ők keresik az Istent, mert ők szeretik az Istent, és mert az Isten proféciáiban és a Bibliában olyan hatalmas fogódzók vannak, hogy a világ összes elámító ereje nem tudja ezeket elhallgattatni. És lesz egy elpecsételt sokasság, aki várja Jézus Krisztust. Sőt, azt láttuk a 7. fejezet után a 14. fejezetben, hogy egy hatalmas, nagy evangélium hirdetés körvonalai bontakoznak ki a világon minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek az igazi evangéliumot a tudomására hozzák, és beteljesedik a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versében adott Jézusi profécia, hogy a vég az csak akkor jön el, amikor az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik minden népnek. Tehát, kedves hallgatók, ezek olyan hatalmas jelek, és olyan hatalmas kijelentések, mi tehát akkor a remény egy ma gondolkozó, igazságra vágyó, Krisztust megismerni akaró ember számára, mi a legfőbb remény? Nem az a legfőbb remény, hogy a világ túléli a katasztrófát, mert a világ történelme a 7 csapással és a történelem lezárulásával ér véget. A nagy remény az, hogy az ember méltóvá teheti magát Krisztus fogadására, eljött a bárány menyegzőjének vacsorája, olvastuk a 19. fejezetben pár héttel ezelőtt, és az ő felesége elkészítette magát, mert adatott néki fehér menyegzős ruha. Eljött a bárány menyegzőjének vacsorára, jön a bárány, jön Jézus Krisztus. És a nagy remény az, hogy ebben a sötét történelemben, ebben a végsőkig megtépázott, legyengült, meggyalázott emberi történelemben, amikor mi emberek, akik ennek a történelemnek a polgárai vagyunk, fizikailag is érezzük a gyengességet, idegileg is érezzük, lelkileg, szellemileg is érezzük, hogy hogy mennek szét az eresztékek a történelemben. Személyes megváltozásra, személyes megtérésre van lehetőség, és a személyes mély megtérések által majd Jézus Krisztus kiszólítja az aklokból az ő hívőit, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Személyes megváltozás és a végső idők igazi kereszténységének a kiformálódása, a Biblia szerint ez a reménység van az ember előtt. Olyan reménységet hirdetni ma, ahogy főleg protestáns egyházak hirdetik, hogy Noéval együtt túléljük a vízözönt. Ugye ezt ökumenikus találkozók és protestáns világgyűlések mondták ki, hogy ahogy Noé túlélte az özönvizet, hát a mai világ is egy olyan borzalmas válságban van, de hirdessük a világnak, hogy túl lehet élni az özönvizet. Ilyen ígéret a Bibliában nincsen. A Bibliában az van, hogy ahogy egyszer a világ elpusztult vízözön által, mondja Péter második levele, a harmadik fejezete, úgy fog tűzözön által elpusztulni, de akkor az egek és a föld tartóoszlopai recsegve ropogva felbomlanak és elégnek. Ilyen reménységet prédikálni, hogy majd a világ megjobbul, majd megváltozik a tömegeknek az állapota, lelkülete, és a világ majd beleérkezik a béke és a biztonság időszakába. Ilyet lehet mondani, csak ez nem az Isten szájából származó prófétai szó. Ez a hamis prófétai szó. Ez a hamis prófétai szó úgy látszik, hogy ideig óráig beteljesedik. Ahogy a cserép és az agyag ideig óráig egyesül. Ahogy a lerészegedés közben is tudja mutatni a józanságát pár pillanatig egy ember. Ahogy azt mondják majd békesség és biztonság. De annál gyorsabban jön el a romlása, ahogy olvastuk Jelenések könyve 18. fejezetében, annál nagyobb lesz a katasztrófa. A Szentírás bizonyságot tesz arról, hogy amikor a történelem befejeződik, valóban az emberiség ketté vált állapotban van. Erkölcsileg kettéosztott állapotban van. Azt olvastuk a Jelenések könyve 6. fejezetében, azaz egy emberiség egyik része menekülni akar a vég elől. Sziklák hasadékaiba bújik. Azt mondják, hogy jön a bárány, és közel van az ő haragja, kiállhat meg. Az emberiség egyik része sír, hogy mondta Jézus Máté evangélium a 24. fejezetében, ahogy olvastuk Jelenések könyve első fejezet 8. versében, hogy mellét verve vádolja magát ő miatta a föld minden nemzetsége. De Ézsajás könyve 25. fejezetében már az Ószövetségben ott van az a csodálatos reménység, hogy az emberiség másik fele, amelyről Jézus ugyanazt mondta Máté 24. fejezete szerint, hogy az is sír. De az nem a visszavonhatatlan, keserű sírástól sír, hanem az öröm sírásától sír. És Ézsajás 25. fejezete azt mondja, íme a mi Istenünk, akit vártunk. Örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. Ez az egyedüli reménység a világ számára, az ember, egyes emberek, közösségek számára is, hogy Jézus csak hamar jön, ennyire gyorsan fog jönni, hogy látjuk a táblán az idői proféciák teljesedése után, nincs több idői profécia, annyira rövid a Biblia szemében, ez az elmúlt 150 év. Már csak az idők jelei vannak. Az idők jeleiben a tengerből feljövő fenevad hatalmának a megerősödése, a földből feljövő fenevad, mint egyeduralkodó politikai tényező, a 10 király egyesülése Európában, a föld helyzetének a természetileg, társadalmilag egyre rohamosabb rosszra fordulása, az idők jelei vannak, amelyekről Jézus azt mondta Máté evangélium a 16. fejezetében. Milyen érdekesen mondta Jézus, azt mondja, hogy képmutatók. Az idők jeleiről, a természet jeleiről tudtok ítélni? És az Isten jeleiről, az Isten proféciáiból nem tudtok ítélni? Ugye most éppen tavasz van, és Jézus is ezt a hasonlatot mondta. Ha látjátok, hogy zsendül a fügefa ága, tudjátok, hogy közel a nyár. Ha látjátok, hogy kezd megjelenni a bimbó, a virág, a termés, már kiszámítható, hogy 1-2-3 hónap, és beérik a gyümölcs. Hogy a természetben van egy bizonyos folyamat. A bibliai proféciák is folyamatokat állítottak elénk. Nagyon hiszem azt, hogy akik végigkövették ezt a 2 éves sorozatot, azok látják, hogy a Biblia nem rémizgetni akar bennünket. Meg nem azt akarja a Szentírás, hogy rámutat erre, rámutat arra, rámutat amarra, mint ahogy bizonyos felekezetekben ezt hirdetik, hogy most ekkor ez, akkor az, akkor amaz. Nem. A Biblia szinte háttérben tartja az idői kijelentéseket, csak akkor mondja ki őket, amikor már megértettük a nagy folyamatokat. De a nagy folyamatok ugyanolyan törvényszerűséggel haladnak előre, mint a természet világában a tavaszból megyünk a nyárba, a rügyfakadástól a gyümölcstermésig. Hát ugyanígy lesz a földi történelem is a proféciák szerint, és ebben a helyzetben egy igazán hívő keresztény ember számára mind nagyobb jelentőséget nyer ez a 2 könyv. Dániel könyve és Jelenések könyve. Ez a 2 nagy profétikus könyv, amely a történelem menetrendjét ennyire világosan elébünk tárja, és amelyre rárakódik a Bibliának a többi 64 könyve, amelyben csak pillanatkép proféciák vannak. Ezekben a könyvekben vázlat proféciák vannak. Tehát ezek vázlatszerűen folyamatokat is bemutatnak. Ehhez hasonló még a Máté 24. fejezetében Jézus nagy apokaliptikus beszéde, a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében Pál apostolnak a vázlat proféciája, de ez a 10 vázlat profécia csak ennyi van, ez mutatja meg előttünk a világ fő sodrát, de a Bibliában körülbelül 200-300 jövendülés rakódik rá Zsoltárok könyvéből, Zakariás könyvéből, Pál íratokból, szóval szinte minden bibliai könyvből a végső idők összefüggéseire. Mi most, amikor befejezzük ezt a 2 éves sorozatot, mivel Dániel könyvével a leghosszabb sorozatunk itt 5 előadásból volt, tehát nem valami részletesen foglalkoztunk mi Dániel könyvével, ismét fölhívjuk a figyelmüket, hiszen jövőre talán nem ilyen jellegű sorozatban gondolkozunk, a bibliai proféciák kutatásának a halaszthatatlan voltára. Ha egyetlen egy igét kellene befejezésül választani, én Jézusnak az Emmauszi tanítványoknak mondott mondatát választanám Lukács evangélium a 24. fejezetéből, amikor Jézus azt mondta, mivel a tanítványai sem kutatták a proféciákat, 2 jelzőt mondott rájuk, balgatagok és resszívűek, mindazoknak elhívésére, amelyet én felőlem a proféták szóltak. Kedves hallgatók, ez nem matematika, vagy nem a történelem tudásunk kiszélesítése csupán, az is. Mindez, amit itt megismerhetünk, nem kisebb dolog, mint a Jézusról szóló beszédnek a koronája és betetőződése. Ahogy Jézus elmarasztalta azokat, akik az első eljövetelekor nem figyelték meg a proféciákat, és nem értették, hogy miért jött el. Balgatagok és resszívűek. A tanítványainak is ezt kellett mondania. Ugyanúgy Jézus azt mondja, hát ti is balgatagok vagytok és resszívűek. A történelem egyetlen egy reménysége és egyetlen egy fénysugára, hogy találkozhattok én velem. És hogy én magammal viszlek benneteket a mennybe, és majd utána egy újjáteremtett földre, ahol már nem az erőszakosok vezetik ezt a földet. Nem a hatalom, nem a kényszer lesz itt az Úr, hanem ti a szelidek öröklitek ezt a földet, és gyönyörködtök rajta nagy békességben. Hát az utolsó előadáson foglaljuk össze ezeket a jövendőléseket, onnan, ahol elindulnak, egy rövid áttekintéssel Dániel próféta könyvéből. Kérném szépen a vetítést. Tehát itt van a próféta, akire Isten a leghatalmasabb jövendőléseit bízta. Dániel prófétáról egy mozaik a 4. századból, a Kopt Szent Katalin kolostorból, görögül a felírás a feje körül, hogy Dániel. Fiatalként mutatja be a prófétát, ahogy az is volt, amikor körülbelül 17-18 éves korában az első fogoly csapatokkal elvitték Babilóniába időszámításunk előtt 605-ben. Következő képünkön Michelangelónak a híres római Sixtus kápolnában látható Dániel próféta freskójáról látjuk a prófétának a kinagyított arcmását, ahogy éppen ír egy nagy könyv, ami ott van előtte, egy kicsit följebb kérném a képeket. Valóban a világtörténelem szó is Dániel próféta könyvéből származik. A világ történelmét, mint egységes folyamatot soha nem látták így Dániel jövendőlései előtt. Széttagolt nemzetek történelme az volt, de hogy valami egységes, nagy folyamatokat megragadni a történelemben, ez csak Dániel után lehetséges. Következő képünk mutatja azt, hogy Dániel milyen nehezen vette át ezeket a jövendőléseket. Rembrandt olajfestményén jobbra látjuk azokat a bizonyos fenevadakat ott a sötétlő homályban, egészen jobbra a kép szélén, és bal oldalán látjuk az angyalt, hogy fölsegíti Dánielt, mert Dániel összeroskadott a jövendőlések súly alatt. Például egy ilyen jelenet, amit Rembrandt itt látható olajfestménye tükröz, a Dániel 10. fejezetében látható jelenet, alig bírta elviselni Dániel ezeket a hatalmas jövendőléseket, amikor álom és látomás formájában a legborzalmasabb képek peregtek le a szeme előtt. Rembrandt részkarcot készített az első nagy Dániel könyvében látható vázlatproféciáról. Ez a bizonyos szobor kolosszus, amely agyaglábakon áll, és ott jobbra látunk egy követ ráesni erre a szobor kolosszus lábára, és hiába van aranyból, ezüstből, meg részből, meg vasból ez a szobor kolosszus, mivel agyaglábakon áll, ugye mennyire megdöbbentő kijelentés ez az egész történelemről. És főleg a végső időszakról, hiszen a végidejét jelképezi az agyag és vas elegyével. Hát mivel agyag lábakon áll, ezért leüti az a kő, ami ott rázuhan az agyakolosszust, és vége lesz a földi történelemnek. Csodálatosan kifejezi ez a látomás, hogy a történelem egyre gyengül, a nemzeteket egyre nehezebb összetartani, és miért? Ez egyértelműleg az ateista civilizációnak a megdöbbentő hatása, szétzüllenek a nemzetek és a maga a történelem is, de ezen ez a hatalmi vallás sem segít, mert gyökerében ez is ateista, csak egy más alakváltozatban. Ez is a hatalomért folytatott ádászharc megtestesítője, és a vallás jelszavai ugyanúgy csak jelszavak, de a valóságos tartalmuk, a megtérés, a megváltozás, az Istenhez fordulás, az igazán Krisztus követés soha nem ennek a vallásosságnak a jelszava. A második Timóteus levél 3. fejezetében ezt így mondja Pál apostol, hogy a végső történelmi időkben sokakban meg lesz a kegyesség látszata, de nem lesz meg annak ereje. Tökéletes kifejezés. Külső vallásosság lesz, de belső erőt adó, hiten alapuló, Krisztust követő vallásosság nagy tömegekben sajnos nem lesz. Az első nagy hatalom Babilon, amelyet Dániel proféciájából láthatunk, Babilonnak, az új babiloni birodalomnak a fővárosát látjuk, éppen Nabukodonozor uralkodásának idejében, amikor a zsidó népet fogságba vitte. Ennek a Babilonnak az emlékei láthatók Berlinben a Kelet-Ázsiai és Pergamon múzeumban, mint például ezek az égetett mázas téglák, az Istár kaput is itt állították fel, miután elvitték a Közel-Keletről Németországba, és itt van a fogadalmi trónteremnek egyik részlete is, ahol látható Babilon jellegzetes állata, hogy a Biblia is jelképezi ezt a hatalmat, az oroszlán. Ilyen rekonstrukciós rajzok születtek a Marduk szentéről, ez a bejárat az előbb látott körmeneti út bejárata, és háttérben a Marduk szobor, ugye a Babilon bálványistene. Ilyen utcák voltak Babilonban, egy nagyon magasan civilizált város volt, és a feltárások is azt mutatták meg, hogy ilyen hatalmas nagy csatorna rendszer is volt, tehát víz, csatornahálózat. Nagyon magas rendű civilizáció volt ez az Eufrátesz folyó partján, a Tigris és Eufrátesz folyó közén, de ez maradt belőle. Ilyen romokat ástak ki a németek Koldewey vezetésével 1899 és 19 között. Ez megfordult Babilon utcája, és ez a jellegzetes babiloni állat, a Biblia is ezzel az oroszlánnal jelképezi Babilont, tehát ami az arany fej a második fejezetében Dániel könyvének, az a hetedik fejezetben az oroszlán, amelynek sas szárnyai kitépettek. Ez maradt Babilonból, ma végig lehet menni a föltárt városnak az utcáján, illetve rom halmaza között. És ez az új babiloni birodalom végnapja Dániel könyve 5. fejezete alapján. Ugye Belsacár királyt örökítette meg Rembrandt, aki látja a kezet, a menemenetekel ufárszín szavakat író kezet ott jobbra fenn, megmérettél, és hiával találtattál. Hát ez sem legendás epizód, ez szó szerint így történt, amikor Dareiosz és Kürosz csapatai bevették Babilont. Isten minden hatalomnak ad időt a megváltozásra, a megjobbulásra, és amikor végképp nem változik meg, akkor Isten megengedi annak a birodalomnak, hatalomnak a romlását. Ez így van politikai hatalmaknál is a Biblia szerint, de egyházi hatalmaknál is. Csak a végleges elfajulás után jön egy újabb hatalom, mint itt a Médó-Perzsa hatalom, amely leigázza a Babilont, és jön a másik nagy állat, a képviselője Kürosz, a következő képen látható agyakhengerén pedig itt van az ékírásos felirat, hogyan foglaltam el Babilont, amikor elterelte az Eufrátesz vizét, és a Belsacár által tivornyába kergetett várost bevettem. Ugye ezt az 1920-as években találták meg ezt a babiloni agyakhengert, és egyik pillanatról a másikra meg kellett, hogy szűnjenek az ellenvetések Dániel könyve történeti hitelességével kapcsolatban. Kürosz sírja az iráni Paszárgadaiban. Nagy Sándor rekonstruáltatta, aki nagyon tisztelte a perzsa fejedelmet. Itt pedig a perszepoliszi palota romok, Perzsiát is elérte a végzet. Perzsia is túlment a határokon, és világhatalomra vágyott. Minden más nemzetet és a legerősebb Görögországot is be akarta kebelezni, ez hozta meg a végét. És jön a harmadik nagy világhatalom, Görögország. Macedóniából indul ki. A következő képen látható nagy csata, amelynek a képét Pompeiben őrzik, egy megsérült mozaik. Nagy Dareiosz, hogy vezeti a perzsa hadakat, de nézzük meg a mozaiknak a másik részét. Ellenfele azonban Nagy Sándor, aki legyőzi a perzsákat, szinte eltünteti őket a föld színéről, és kezdetét veszi a hellenizmus világhatalma. De Nagy Sándor is elbukik, hiába vezet nagyobbnál nagyobb csatákat, amelyek egész Európát foglalkoztatták még évszázadokkal később is, például Albrecht Aldorfert, a reformáció híres festőjét, aki megörökítette Nagy Sándornak egyik csatáját. Hát így messziről nézve nem is látnánk, hogy hol van a vezér, de menjünk közelebb. És itt látjuk a kinagyításban a híres Bukefálosz lován, és oda is van írva két pajzsra, Alexandros Magnus Nagy Sándor, aki győzelemről győzelemre vezette a haderejét, de 12-13 év után. Ez a hatalmas Nagy Sándor, akiről annyi szoborportré maradt fenn, pénzérme, ő is meghalt, túllépte a határait. Önmaga ellenébe fordult a világhatalma, és ekkor jön fel a történelem színpadára Róma. Jók azért ezek az egyszerű kis térképek, mert jelzik, hogy Ázsiából hogyan jön át előbb Kelet-Európára, Dél-Kelet-Európára, Észak-Afrikára, majd fokozatosan Nyugat-Európára a történelem súlypontja. Hogyan helyeződnek át az erőviszonyok? Hát Róma történelme hatalmas történelem, ami a zsidó néppel is összefügg. Titus, aki leromboltatja a jeruzsálemi templomot, az ő diadalívét látjuk Rómából. De az ókori Rómának a történetével fölösleges lenne most sokat foglalkoznunk. Itt van az a császár, Nagy Konstantin egy korabeli pénzérméről, aki az ókori Róma hatalmába beleoltja a kereszténységet a 4. század elején. Ő Konstantinus, Nagy Konstantin, aki előbb vallásszabadságot biztosít a kereszténységnek, később beemeli az államhatalomba, de ami szörnyűséges, hogy ezt a keresztény vezetők elfogadják. Az első egyetemes zsinat Níceában. Ki elnököl rajta, látjuk ott háttérben a püspököket, az egyházi vezetőket ott jobb oldalt, hogy éppen felolvassák a zsinati határozatokat, és bal oldalt itt előtérben itt van a császár. Az államhatalomnak és az egyházi hatalomnak a klasszikus összefonódása, amikor az akkor még pogány Nagy Konstantin hagyja helyben az egyházi rendelkezéseket. Úgyhogy a bolsevizmus idején sem, akkor találták fel ezt az egyházpolitikát, ez 1500 évre tekinthetett előre, de csak hamar az egyház lett az erősebb tényező ebben a szövetségben. És Róma tovább élt. Előbb Lateránban élt tovább, a lateráni palotát látjuk. Később az építkezései folytán egyre újabb és újabb katedrálisokat emelnek, mint például a Szent Pál székesegyház, ahol Luther is járt, és ahol a reformációnak az alapeszméjére rádöbbent. Nem vezeklés, nem érdem által változik meg az ember, hanem hit által. Ekkor ment haza Rómából Luther 1511-ben, és rá 6 évre vette kezdetét a reformáció. De aztán utána Lateránból és a páli székesegyházból a péteri székesegyházba terelődött át a központja, és a Vatikánba mind a mai napig Róma hatalom a történelemben. És a római hatalmat az az erő, aki először megerősítette, Nagy Károly korabeli lovasszobrát látjuk, a trón és az oltár szövetségének a kialakulása a 8.-9. században. És a végső időkben is Róma keresi a legerősebb hatalmat. Ez a legerősebb hatalom ugyan protestáns gyökerekre tekinthet vissza, itt például George Washington, a mostani főváros névadója, ahogy a függetlenségi háború során átkel a jeges folyón, vagy ahogy Európa el akarta nyomni az amerikai függetlenségi háborút, Hessenben toboroznak a 18. század végén zsoldosokat Amerika leverésére, és borzalmas véráldozatokkal fizetett Amerika a szabadságáért. Például a bosztoni vérengzés korabeli festményét láthatjuk, de az Amerikai Egyesült Államok szabad ország lett, a polgárháború az Angliától, az európai államoktól való függetlenedés meghozta a sikerét, és itt látjuk az első pár sorát Jefferson alkotmányának. Az Amerikai Egyesült Államok deklarálta először a történelem során, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, és ezért, mivel külön választotta az emberek állami megítélését és az emberek hitét, és azt mondta, hogy az állami megítélés alapja csak a munka és a becsület és a tisztesség lehet, és aztán, hogy ki mit hisz, ez mindenkinek a szabadsága, így vetette meg alapját a világ első államának, amely viszont sajnos eltorzul a történelem során. Az egyik legrégebbi Dániel könyve illusztráció az oroszlánról, aztán a medvéről, a párducról, egy ilyen úvalakban jobb oldalt fönt, aztán már a fenevadat látjuk, a Liébana kódex Spanyolországból. Rembrandtnak is van részkarca erről, hogy hogy a történelem végéig vadállatok formájában jelképezett erők vezetik a világot. Baloldalról kezdődik a sorozat, az orosz, a medve, párduc és a fenevad, illetve jobb oldalról kezdődik a sorozat, baloldalt látjuk a fenevadat. De nagyon érdekes ezen a Rembrandt részkarcon, hogy mégse ezek az ártó földi hatalmak uralják a részkarcnak a teljes keretét, hanem középütt, fönt, mint valami emberfia jön valaki az Isten elébe. Elkezdődik az ítélet a mennyben. Addig tart ennek a hatalomnak, a fenevadnak a teljhatalma, ugye 1798 és 1843 a két összefüggés, amíg ki nem derül a szent hely igazsága, amíg a földön is ki nem derül az, hogy Jézus az ítéletét megkezdte, és egyedül Jézus által van hit, reménység és megváltozott élet. Ehhez a középkori egyházi hatalom megingására és elbukására volt szükség. Egy mai olasz illusztrátor ábrázolása a Dániel második és hetedik fejezetének együvé tartozásáról az állókép mutat a vadállatokra, tehát párhuzamos a két látomás, és aztán más illusztrációkban már Jelenések könyvét is ábrázolja, hogy ennek a fenevadnak a fő célja az igazi asszony, a tiszta asszony üldözése, tehát az igazi egyház üldözése a középkoron át, a Bibliának a háttérbe szorítását jobb oldalt, hogy ráncra veri a Bibliát, és az Isten törvényének a megváltoztatása. A 10 parancsolat két kőtábláján látjuk, hogy a második parancsolatot törli majd a tengerből feljövő fenevad a történelme során, a negyedik parancsolatot átértelmezi, a tizediket kettévágja, és saját kénye kedve szerint jár el, és tulajdonképpen ezzel veti meg alapját az ateizmusnak. Az eltorzult vallás hívja létre az ateizmust. A leghosszabb proféciának a bemutatása egy angol ábrázoláson a 2300 évnek és a 2300 évnek látjuk az egyik részét, majd jobbra folytatjuk, de most figyeljük meg, hogy 457-ben adják ki a rendeletet, tehát a perzsa uralkodó Jeruzsálem újraépítetéséről. Ezután 49 évre van szükség, hogy megépítessenek Jeruzsálem utcái és városfalai. Ezután a zsidó nép egy viszonylag békés időszakot élvez. Jézus Krisztus eljön és fellép 26-27-ben, amikor keresztelő János bemutatja a népnek. Teljesedett ebből a proféciából, hogy Jézus mintegy 3,5 évig tanított, 31 tavaszán, húsvétján halt meg, és 34-ig még 3,5 évig az apostolok a zsidóknak hirdetik csak az evangéliumot, de amikor végleg elűzik őket, akkor indul útjára a pogány misszió, és most nézzük meg jobb oldalra, folytatjuk tovább, a 2300 évnek a teljesedése 1843-44-ben. Meglepő tehát és egyben megkönnyítő jellegű ez a 2300 éves jövendőlés, hiszen egy már beteljesedett és minden ízében ellenőrizhető 490 éves jövendőléshez van hozzá kapcsolva. És a befejező reménység, hogy a Földnek összes hatalma összeszövetkezhet. A sárkány, amely mindig az ördög jelképe, és a politikai egyházi erők is, amelyek a kezében vannak, összeszövetkezhet, de a napba öltözött asszony, akit itt látunk ezen a képen, a tiszta ember és a tiszta kereszténység az Istennek olyan oltalmát élvezi, amellyel szemben semmiféle erő nem tud hatást kifejteni. Bármennyire is elsötétedik a föld történelme, úgy, ahogy Jézus mondta a 10 szűz példázatában, hogy éjfélkor hangzik majd fel a kiáltás, hogy imhol jön a vőlegény. Tehát Jézus a föld éjféli órájában tér vissza. A tiszta erkölcs, a tiszta hit világítani fog. Ehhez keres Isten képviselőket, és olyan embereket, akik valóban élni akarnak, és majd egy olyan világban, ahol a szeretet lesz az egyetlen egy törvény, és minden más ebből sarjad ki, ott is élni szeretnének mindazokkal együtt, akik a történelemben ezt a küzdelmet megvívták. Ez a Jelenések könyvének, és mivel a Jelenések könyve a Biblia utolsó írata, az egész Bibliának a nagy reménysugara minden mai ember számára. Ezzel befejeződött sorozatunk program szerinti utolsó előadása. A záró, kiegészítő 4 előadása azonban mindenkit szeretettel látunk ugyanezen a helyen. Köszönöm szépen a figyelmet!